listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Finta Gábor vagyok. 137 éve, 1882. december 16-án született Kecskeméten egyik legkiválóbb zeneszerzőnk, Kodály Zoltán, aki kétségkívül a legtöbbet tette az új magyar zene fejlődéséért. Neki köszönhető az általános zenei műveltség szintjének emelkedése és zeneoktatásunk magas színvonalának külföldi elismertsége. Bartók a legmagyarabb zeneszerzőnek nevezte, és teljes joggal, hiszen az ő műveiben teljesedik ki az igazi magyar szellem, és ez alatt nem csak a zenei aspektust, hanem a nyelvi kimunkáltságot és tisztaságot is kell érteni. Minden Kodály énekkari műveit ismerő, valaha is kórustag volt ember észrevehette, hogy milyen gonddal próbált a művei szövegében megörökíteni még a magánhangzók különféle ejtési változatait is. Egyébként is a magyar nyelv tudósa volt, és harcolt a nyelvi germanizmusok ellen, ami sajnos belekerült köznapi beszédünkbe. Támogatott minden olyan kezdeményezést, ami a magyar kultúra magasabb szintre emelését volt hivatott segíteni. Hatásos szószólója volt nemzetünk számára fontos ügyeknek, és ezt még a kommunista rendszer idején se félt kinyilvánítani. Csak egy példa. Rákosit zavarta a magyar himnusz szövege, Isten áld meg a magyart, és kérte Kodályt, hogy komponáljon újat, mire Kodály azt válaszolta. Minek? Jó nekünk a régi. Ezen az évfordulón szeretném felidézni Kodály saját szavait tevékenységéről, és szemmelvényeket mutatok be zeneműveiből is. Hallgassuk most magát, a nemzet tanítómesterét, hogy látta ő a magyar zene helyzetét.
Millennium idején két hétig Budapesten lehettem. Legnagyobb benyomásom a kiállítási falu volt. Egy sor ház, különböző vidékek viseletbe öltözött alakokkal, teljes felszereléssel. Egyik házban egy fali tábla vonta magára a figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először. Akkor még a nagy zene tanulmánya és a zeneszerzés annyira elfoglalt, hogy csak mellékesen foglalkoztam népdalokkal. De úgy 6-7 év múlva, mikor disszertáció témán kezdtem gondolkodni, és a magyar népdalok minden megjelent gyűjteményét már átnéztem, eszembe jutott az a tábla, és fölkerestem Vikár Bélát 1903 őszén. Mikor jelentkeztem nála, mint kezdő diák, kinek munkájához szükséges megismerni az ő gyűjteményét is, kissé bizalmatlanul fogadott, azt hitte, új elméleteket akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban divatos volt. Megnyugtattam, nem elmélettel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, ehhez is, de tudományos céllal is tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő formáját, mert amit kiadványokban találtam, nem elégít ki, és magam is gyűjteni szándékozom. Lassan felengedett, eljött velem a múzeum egy kis udvari szobájába, ott voltak felraktározva a hengerei, és egy Roszki zongora alig hogy elfért. Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét udvari szobában sok boldog órát töltöttem. Első gyűjtésemből 15 dal 905-ben jelent meg az etnográfiában. Erre lett figyelmes Bartók, akkor kezdett érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Ekkor ismertettem meg Vikárral, Vikár tehát tévedett, mikor azt írta, hogy Bartókot előbb is ismerte. Nem is csoda, mert az akkori magyarok zenei érdeklődését jellemzi, hogy kettőnket gyakran összetévesztettek, sőt egy személynek gondoltak. Mikor Bartók kisebb fia 30-as években a Sárospataki kollégiumba került, társai azt kérdezték tőle, te annak a Bartók Odálynak a fia vagy? Bartók pályája kezdetén álmában sem gondolt rá, hogy valaha folklorista lesz. A Strauss Zarathustrája hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította. Ekkor kezdett a népdal iránt érdeklődni. Egy székely alkalmazottja, Dósa Lidi, fél dallama sejtette meg vele a székely zene különösségét. Első gyűjtésemet, majd 1906-ban megjelent dolgozatomat nagy figyelemmel tanulmányozta, behatóan kérdezősködött a gyűjtés módjáról, a néppel való érintkezésről, megismerkedett a fonográffal. Saját rendszeres gyűjtése 1906-ban kezdődött, Vésztő környékén, de Erdély nem hagyta nyugodni, és 1907 nyarán elindult Csík megyébe. Onnan oly tömeg 5 fokú dallammal jött vissza, hogy a maga egyidejű északi leleteivel egybevetve, egyszerűen világos lett előttünk ennek az eddig észre sem vett hangsornak alapvető fontossága. Mégis egy évtizedet vártunk, gyűjtve, vizsgálva a további adatokat, míg jónak láttuk nyilvánosságra hozni a felfedezést. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.
A háttérben Kodály Székely Nóta című darabjának részleteit hallottuk, most ugyanezt a darabot fogom a saját előadásomban bemutatni. Thank you.
Kevesen tudják, és sohasem emlegetik, hogy már Erkel Ferenc elindult azon az úton, melyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész sor népszímű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával. Kár, hogy nem ment tovább. Talán túlságosan nagynak látta a távolságot a népdal és opera közt, hogy sem áthidalásáról döntő kísérletet tett volna. Pedig enélkül nem remélhető, hogy a nép és a magasabb zene valaha összekerüljön. Újra ott kellett kezdeni, ahol Erkel abba hagyta.
Részlet a galántai táncokból.
Vörös Sándor verseiben még mindig csörgedezik valami a magyar ritmusból. Ő egyike annak a kevés magyar költőnek, aki sejti, hogy a magyar versnek nem szabad elszakítani a szálait, ami a magyar muzsikához köti. Még nem ismertem, mikor egy újságban, gondolom a Pesti Hírlapban megjelent az Öregek, az ő arcképével, akkor még diákol, diáksapkás képe volt ott. A vers mindjárt megkapott, mert ritkán hallani ilyen őszinte érzést, és főleg fiatalembertől az Öregek iránti szánalmat. érdekel minden olyan törekvés, bármilyen problematikus, ami a közönség ízlését a jobb zene felé akarja terelni. Ízlés. Ez a furcsa szó többségében átvitt értelemben használatos, már alig gondolunk arra, hogy ez tulajdonképp a nyelvünk ízlő érzésének a megnevezése, a szellemi téren használjuk. Nem lealacsonyítása a művészetnek, hogyha a táplálékhoz hasonlítjuk, mert hiszen a művészet minden ága a léleknek olyan tápláléka, amely nélkül elsorvad, akár a test rendes táplálék nélkül. A tények is mutatják, hogy ennélkül a táplálék nélkül nem élhet az ember. Az egész világon zúg a zene reggeltől estig vagy éjfélig. De milyen zene? Van egy német közmondás, az ember olyan vagy azzá lesz, amit megeszik. Der Mensch ist, was ist. Bizonyos, hogy kissé tanítani kell az embereket az étkezésre is. Mennyi gondot okoz a szülőknek a gyerek, aki mindent a szájába tesz? Az iskola dolga persze. Némi megelégedéssel mondhatjuk, hogy különösen az a 100 iskolánk, amelyben minden nap van énekóra, sokat javított már ezen a téren, és magam is tapasztaltam, hogy mióta csak olyan gyerek kap autogramot, aki szolmizálni tud, az utóbbi években egyre többen akadnak, akitől már nem tagadhatom meg az autogramot, egy címet. Mi biztatott engem erre, hogy ilyen fákat ültessek? Minden reménye nélkül, hogy valaha a gyümölcsüket meglátom. Az, hogy az életem első felében 40 eszendei falujárás meggyőzött arról, hogy a magyar falusi nép van olyan tehetséges, mint más népeknek a fiai, csak tanítani kellene, és módot adni neki, hogy a tehetségét kifejtse. Ezért mihelyt hozzájuthattam, minden módon azon próbáltam működni, hogy ez a falusi magyarságnak a tanítása, nevelése valami módon emelkedjék.
Részlet a páva variáció.
További jó szórakozást kívánunk!
Ez itt a Barangoló, Pap Hortenzia szerkesztésében. Ma Vas megyében barangolunk, és két érdekes települést keresünk fel. Első állomásunk Katafa község, Körmentől 5 kilométerre délkeletre, a Vasi hegyháton. A település első okleveles említése 1230-ból származik. A dombos vidéken fekvő kis magyar község ősrégi lakóhely, amit a határban feltárt értékes vaskori sírhalom is bizonyít. A rómaiak pannóniai uralma alatt is virágzó élet volt itt, aminek bizonyítékaképpen gyakran találnak a határban római korabeli emlékeket. Az egykoron itt áthaladó Borostyán út mellett állt egy kis erőd, a Salla, Zalalövő és Szavária, Szombathely között megközelítően fél úton található őrség vigyázta a rábai átkelőt. Másodlagos feladatuk közé tartozott a híres római futárszolgálatot ellátni pihent lóval és élelemmel. A feltárás során előkerült 18 aranypénz is, amelyeket feltehetően az őrállomást gyorsan elhagyni kényszerülő katona rejthetett el. A 16. században a Nádasdi, majd később a Festetics család birtokában volt. Katafán még az 1960-as években is létezett a kisbíró intézménye. Az ezzel a feladattal megbízott többnyire fiatal ember gyalog vagy biciklivel körbe ment a faluban, és hirdetményeket, hivatalos tudnivalókat olvasott fel, amikor megállt valahol, lehetőleg olyan helyen, ahol több ház is állt, megverte a nyakába akasztott dobot, aminek hangjára az ott lakók köré sereglettek. Azután papírból felolvasta a hirdetményt, majd tovább ment. Így járta be az egész falut. A dolog érdekessége, hogy az országban ekkor már a hírközlés ilyen módja alig létezett. Celdömölk 11 000 lakosú város a Vulkánság fővárosától, Szombathelytől 42 kilométerre keletre található. Fekvésének, természeti értékeinek és egyházi emlékeinek köszönhetően a térség turisztikai csomópontja. A kisváros több mint 750 éves múltra tekint vissza, 5 szomszédos település egyesítéséből született. A városban megújultak a régi épületek, új arculatot nyert a főtér és a művelődési ház előtti tér, elkészült a barokk téren a szökőkút, a ság vulkánösvény, és birtokba vehették a látogatók a hegy lábánál a Kemenes Vulkánpark látogató központot. A Vulkánpark egy 21. századi technikát alkalmazó interaktív kiállítás, ami játékosan fejleszti kicsiknek és nagyoknak egyaránt a geológiai földrajzi ismereteit. A vulkáni formákon, magmás kőzeteken kívül felpróbálhatunk egy vulkanológus ruhát, elutazhatunk más bolygókra és azok holdjaira, így megismerve a naprendszernek, a földinél sokkal különlegesebb vulkáni folyamatait. A vulkáni folyamatok végig kísérték Földünk 4,5 milliárd éves történetét. Befolyásolták felszínének alakulását, hatottak élővilágára, ugyanakkor sok esetben segítették és ma is segítik az ember boldogulását. Könnyen hasznosítható kőzeteket, ásványokat, termékeny talajt és megújuló energiákat köszönhetünk nekik. A történelem pusztító vulkán kitöréseiben 10 meg 10 000 vesztek oda, ugyanakkor ma is milliók élnek a tűzhányók adta javakkal. A celdömölki vulkánház közelebb hozza és segít megérteni a tűzhányók működését. A település gazdálkodását jelentősen befolyásolta a határában álló magányos csonkolt vulkáni kúp, a 279 méter magas Ság-hegy. A hegy keletkezéséről az öregek azt mondották, hogy a Ság-hegyet bíz az alsósági ördögök építették. A történet pedig így ismeretes. Egyszer Lucifer az ördögök fejedelme tüzes lovával vágtatott végig a Kemenesen, az erdős, sík, gyönyörű vidéken. Igen, megtetszett neki a táj. Szeretett volna gyönyörködni benne, hogy ültő helyében láthassa az egész vidéket. Megparancsolta 7 ördögének, hogy hordjanak össze sok követ, építsenek hegyet. Az ördögök széjjel rebbentek. 7 nap, 7 éjjel megállás nélkül hordták a követ. A 7. nap éjjel Lucifer már belátta az egész vidéket, belefújt a sípjába, és lekiáltott az ördögöknek, hogy hagyják abba a kőhordást. Erre az ördögök, ahol érte őket a parancs, kiöntötték kötényükből a követ, és felszaladtak Luciferhez, a hegyre. Így keletkezett a Ság-hegy és a Kemenes alján lévő 7 kisebb halom. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Szívemben egy ördög tánc. az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Szeretnénk felhívni hallgatóink figyelmét arra, hogy december 22-én 10 óra és délután 2 óra között az ottavai cserkészek süteményvásár tartanak a Szent Erzsébet templom nagy termében. Cím 1303 Leaside Avenue. Kérjük, támogassák őket, látogassanak el a rendezvényükre. A süteményeken kívül gulyással is várják vendégeiket. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottavai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottavai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím Pike Street 91.
Thank you.
Advent mikor és miért? Botyánszky Bettina összeállítását hallhatják. Az advent, vagy más néven Úrjövet, a keresztény kultúrkör egyik kiemelkedő időszaka. Ha mélyen magunkban nézünk, kinek, miről szól manapság az advent? Felmerül az a kérdés is, miről szól az advent a most élő emberek, vagy az ifjabb generáció számára. A karácsony előtti őrült bevásárlásról, a karácsonyi időszak kezdetéről, bronz, ezüst és aranyvasárnapokról, utolsó nagy kapkodásról az ünnepek előtt, szakítások, veszekedések, vagy tényleg a szeretet időszakáról. Vagy csak várjuk, hogy egyszerűen végre jöjjön egy kis szünet, legyen már év vége. Ha megkérdeznénk az utca emberét, vajon hányan lennének ma tisztába azzal, hogy nem a minden szentek, halottak napja az elcsendesülés, a magunkba fordulás időszaka, hanem az advent. A szó latin adventus domini kifejezésből ered, melynek jelentése az Úr eljövetele, vagy más fordításban megérkezése. Ezt kétféleképpen is lehet értelmezni. Jelentheti Jézus fizikai megszületését Betlehemben december 25-én, megbízható történelmi források ugyan nem írják le Jézus születésének pontos dátumát, de jelentheti általánosságban is a messiás eljövetelét. Az advent a karácsonyt megelőző várakozás, felkészülés időszakáról szól. A féktelen vásárlások, kapkodás, feszengés helyett ebben az időszakban kellene igazán elcsendesülni, magunkba fordulni és elgondolkodni. Kitárni a szívünk az Úr, a szeretteink felé, valamint minden rászoruló, elesett ember felé. Sokan nem is gondolnánk, hogy egy-két apró gesztussal, akár csak egy mosollyal, kedves szóval milyen örömet lehet okozni másoknak. Advent időszaka Szent András, a keleti egyház védőszentje napjától, november 30-ától számított első vasárnapon kezdődik, és az ezt követő 4 vasárnapon át tart. Az egyházi naptárban a 7 vasárnappal kezdődik, ezért indul az advent is vasárnaptól. Advent első napja mindig november 27 és december 3-a közé esik. Az utolsó 7 hossza változó. Lehet az egy nap is például, de egy hét is, ha az utolsó vasárnap december 18-ára esik. A görög katolikusoknál szintén megtalálható az adventi időszak, annyi eltéréssel, hogy náluk az advent 6 héten át tart. Az advent eredete bizonytalan, egyes feltételezések szerint az 5.-6. századra nyúlik vissza. Ekkor az advent a gallikán liturgiában a felnőtt keresztelkedés előkészítésére szolgált, ami 4-6 hetes időszak, és hagyományosan vízkeresztkor január 6-án tartották. 1570-ben 5. Pius pápa tette kötelezővé az adventi időszakot a katolikus egyházban, amely ekkor még szigorúbb böjtel is járt. A középkortól az advent kiemelkedő napja a 3. vasárnap, ami az örömvasárnap, más néven Gaudete vasárnap, amikor az Úr eljövetelének közelségét ünnepeljük. Ezen a napon a liturgiák színe a legtöbb helyen rózsaszínre vált. 1611-ben a nagyszombati zsinat megtiltotta advent első vasárnapjától vízkeresztig az esküvők, zajos mulatságok megrendezését. Advent idején a templomi díszítés is puritánabb volt a megszokottnál. 1774-től az advent kezdetét éjféli harangzúgás jelezte, továbbá ekkortól 14. Klement pápa enyhített a böjti szokásokon, így a böjt csak heti 2 napot érintett, valamint 24-ét, ami egyben a legszigorúbb böjti nap is volt. A böjt szerdát és pénteket érintette, valamint szombati napokon a húsételektől kellett tartózkodni. Advent időszakában zajlottak azok a vallási előkészületek, hajnali misék és a templomokban, mint a roráték, melyeket még napfelkelte előtt bonyolított le az egyház a híveknek. A régi magyar nyelvben angyali és aranyos misének nevezték ezeket. Ezeken a szertartásokon különös hangsúlyt kapott Szűz Mária tisztelete és a várakozás. A rorátéhoz számos hiedelem és misztérium is fűződött. Manapság, ahogy azt már említettem, az adventről alkotott vélekedés átalakult. Ezzel együtt a szokások, hagyományok is megváltoztak. Nincsenek szigorú szokások, mint a böjt az adventre vonatkozóan. Ennek ellenére számos szokás, hagyomány és kellék is kapcsolódik ehhez az ünnepkörhöz. Ilyen például az adventi koszorú. Az adventi koszorú gyökerei még a pogánykorban nyúlnak vissza. A koszorú, mint szimbólum, már az ókori Görögországban is ismert volt. Zeus tölgylombbal, Apollont babírkoszorúval, Dionüszoszt szőlőkoszorúval ajándékozták meg a hívők. A kör az örökké valóság jelképe. Ez szimbolizálta a koszorú is, amelyet a pogányok varázskörnek hívtak. A magyar hiedelemvilágban is jelen volt ez a szokás, sőt, még a kereszténység megjelenése után is megmaradt átalakulva. Magyar néphagyományában egyes források szerint az aratási munkák után aratókoszorúval köszönték meg a munkások, ha a gazda jól tartotta őket. A szüreti munkák elvégzése után pedig szőlőből készült el a koszorú. Érdekesség, hogy fennmaradt régi magyar népszokások szerint koszorút kellett kötni a nyári napforduló idején is, amikor a legrövidebb az éjszaka, vagyis június 24-én keresztelő Szent János napja alkalmából. Őseink maguknak, családjuknak általában búzaszalmából készítették el, amelyet viszintesen és függőlegesen is átkötöttek, amely így egy keresztet adott. A koszorú széleit csipkebogyóval és fagyöngyel díszítették. A középkorban, aki megengedhette magának, még 4 gyertyát is tett rá. Az adventi koszorú ma ismert ősét jóval később, 1838-ban Johann Heinrich Wiehern, német evangélikus lelkész készítette el. A protestáns lelkész az általa megalapított első hamburgi gyermekotthonba istentiszteletet tartott az ott élő kisgyermekeknek. És 1838-ban az egyik termében hatalmas csillárt készítetett fából. Minden egyes alkalommal egy-egy gyertyát tűzött rá. Ezt a szokást hamar átvették más otthonok is, és évről évre szebb csillárok születtek. A fakarék helyett később szalmából, vesszőből készült koszorúk kerültek az asztalokra, egy kertész ötlete alapján az ajtókra felakasztható adventi koszorúk is megjelentek. Végül 1860-ban Berlin Tegelben találták ki, hogy fonott fenyő lesz az adventi koszorú alapja, amelyre 4 gyertyát helyeznek, a 4 adventi vasárnapot szimbolizálva, és hétről hétre egyel több gyertyát gyújtanak meg. Az adventi koszorú az észak-német tartományokból rövid időn belül Ausztriában is népszerűvé vált a katolikus lakosság körében. Magyarországon a II. Világháborút követően terjedt el. A koszorún található gyertyák színe komoly színszimbolikát hordoz. A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila, amely a bűnbánatot, megbocsájtást, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi. Az adventi lelki felkészülés időszakára 3. Ince pápa rendelte el a lila miseruha használatát. Később az adventi időszakban a templomok díszítésében is a lila szín vált dominánsá, ami visszaköszönt a templomi terítők lila színében és a szertartást vezető pap miseruhájában is. Egyedüli kivétel a 3. gyertya, ami rózsaszín, ugyanis a 3. hét az öröm vasárnapja. Gaudete, örvendjetek! Ez a vasárnap az advent 2. felének kezdetét is jelzi. Nem csak a gyertyák színei szimbolikusak, a koszorú alapja hagyományosan zöld. A díszek rajta, például masnik, pedig pirosak. A zöld és a piros az advent és a karácsony világi színei. A zöld szín az élet folytonosságát jelképezi, és az örökzöld növényeket, az örök megújulást. A vörös szín, mint Jézus vére, szintén az élet jelképe. Minden gyertya mást-mást jelent. Az első a hitet, a második a reményt, a harmadik az örömöt, a negyedik a szeretetet. Azért is, mert advent idején ezeket a tulajdonságokat kell megerősítenünk magunkban. A gyertyák felfelé törő lángja a hívők és az Isten közti kapcsolatot erősíti. A gyertyaláng melegséget is jelképez a téli éjszakában, de utal Jézusra is, aki a szeretet fényét hozta el a földre. A világító gyertyák számának növekedése a növekvő fényt jelképezi. A koszorún mind a 4 gyertya egyszerre ég az utolsó napon. A négy gyertya együttesen a világosságot jelképezi, amely Jézus születése révén szétáradt a földön. Ezzel hitet, reményt, szeretetet és örömöt juttatva a hívőkhöz. Ha tehát már mindegyik gyertya ég, ez azt jelenti, hogy elérkezett a Szenteste napja.
Ó, jöjj, ó, jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő, törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóvárgva rád. Megnyílt az ég harmatozva, megváltunkat, hogy lehozza. Ég felhői nyíjatok szét, hozva Jákob fejedelmét. Föld virulj ki, völgyön halmon, viruló zöld hadd fakadjon. Nyílj ki földnek szép virága, Dávid házának királya. Ó, fényes nap, ó, szép csillag, téged vágyunk mi látni csak. Kelj fel, napunk, fényességed, üzze el a sötétséget.
Az adventi időszakhoz számos babona és hagyomány is kapcsolódik. Az egykori hazai babonás vidéki világban az eladósorban lévő lányok azt tartották, azért, hogy a farsangi mulatságon sok kérőjük legyen, az adventi hajnali mise előtti harangozáskor a harang köteléből 3 darabot kell kitépni, majd ezeket a darabokat bele kell fonni a hajukba. Ez a procedúra majd meghozza a szerencséjüket, és nem maradnak pártában. A hajnali mise idején Erdély területén zárva kellett tartani az ajtókat, ablakokat, azért, hogy az állati alakot öltő boszorkányok ne ronthassanak be, és távol tartsák őket. Szent Borbála december 4-e a keresztény vértanúk emléknapja, a bányászok, tűzérek, hajadon lányok védőszentje. Régen ez a nap női munkatilalmi nap volt. Ekkor megtiltották a nőknek, hogy fonjanak, varjanak, de még csak seperni sem szabadott, nehogy elseperjék a szerencsét. Ennek ellenére 4-e különösen jó alkalom volt a szerelmi jóslásokra. Azt tartották, ha Borbál napján vágnak le egy ágat, majd a vízbe állítják, és az kizöldül, a következő évben megkérik a lány kezét. Miklós napot december 6-át a magyar néphagyomány is számon tartotta. A Dunántúlon bevált szokás volt, hogy fiatal legények bekormozott arccal, láncot csörgetve járták az utcákat, és ijeszgették a lányokat. A fiatal nők ezen a napon 12 gombócot főztek, mindegyikébe egy férfi nevét rejtették, és azt tartották, amelyik gombóc legelőször a víz felszínére jön, az megmondja, ki lesz a férjük. Luca napja, december 13-a, szintén egy jeles nap, advent idejében. A Luca név régen egyrészt utalt Szent Lucára is, aki a legenda szerint mártír halált halt a kereszténységért, mégsem ismeri el az egyház hivatalos szentként. És aki a vakok, gyengénlátók, varrónők, bűnbánó utcanők patrónusa. Másrészt Luca gonosz boszorkányt, ártó lényt is jelentett az akkori embereknek, azt tartották, ez a lidétszerű rontó lény december 13-án emberek és állatok kárát okozza. Luca napja a Luca székéről is híres volt. Ekkor kezdték készíteni ezt a széket, amelyre a karácsonyi misén felállva meg lehetett pillantani a boszorkányokat. Mivel december 13-a ennyire misztikus volt, így természetesen jóslásra is remek alkalmat adott. A fiatal leányok e napon 13 papírdarabra fiú neveket kellett írniuk, és minden nap tűzbe dobni egy lapot. Az a lap, amely karácsonykor megmaradt, az rejtette a jövendőbeliük nevét. December 21-én, Hitetlen Tamás apostol napján, a magyar néphagyományban attól tartottak, Tamás megöli, kárt tesz baromfi állományukban. Ezért ezen a napon mézet szenteltek, és ezt adták a baromfivész ellen a jószágoknak. A 20. század elejétől kezdve szokásossá vált az úgynevezett szent családjárás is az advent időszaka alatt. Ez arról szólt, hogy a hívek minden nap más házhoz vittek egy a szent családot ábrázoló képet, majd imákat mondtak. Ez a szokás arról a bibliai eseményről emlékezett meg, amikor a gyermekét váró Szűz Mária és Szent József Betlehembe érvén szállást kerestek maguknak. Az előbb felsorolt néhány népszokásból láthatjuk, milyen hagyományok voltak egykor, mely jeles napokra kellett figyelniük az embereknek. Ma azonban sokszor csak azt látjuk, hogy szinte csak a boltok meghosszabbított nyitvatartását és az esetleges akciók iránt érdeklődik a többség. Tervezgetjük, mi lesz a karácsonyi menü, esetleg ki mekkora partit csap, vagy azt, hogy mely rokonokat kötelező meglátogatni idén a sértődések elkerülése érdekében. Holott valójában az advent, ahogy azt már említettük, a várakozás időszaka, a lelkünk elcsendesedésének ideje. Ilyenkor még inkább legyünk őszinték magunkhoz és másokhoz. Törekedjünk arra, hogy érzéseink, gondolataink és cselekedeteink összhangban legyenek. Gondoljuk végig, ebben az időszakban mennyi mindent köszönhetünk szeretteinknek, és törekedjünk viszonozni azt. Ne veszekedjünk, béküljünk meg, felejtsük el a régi sérelmeket, és tárjuk ki a szívünket az ünnep alkalmából. Adjunk a szeretetünkből. Ez az, amiről az adventnek valójában szólni kellene ma és mindörökké.
Vedd fel pajtás a bundát, fogjunk göndör báránykát, fogjunk göndör báránykát. Vigyük el az anyjának, anyjának, főzzem meg a fiának, főzzem meg a fiának. Másik vigyen lisztecskét, lisztecskét, főzzön néki pépecskét, főzzön néki pépecskét. Én megviszek furruját, furruját, fújjunk néki egy nótát, fújjunk néki egy nótát. Vedd fel pajtás a bundát, a bundát, fogjunk göndör báránykát, fogjunk göndör báránykát. Vigyük el az anyjának, anyjának, főzzem meg a fiának, főzzem meg a fiának. Másik vigyen lisztecskét, lisztecskét, főzzön néki pépecskét, főzzön néki pépecskét. Én megviszek furruját, furruját, fújjunk néki egy nótát, vigasztaljuk Jézuskát, ő is vigasztal minket, mennybe viszi lelkünket, ott vigasztal bennünket.
Thank you. words are not enough to say, and I can't describe this feeling that I feel inside. You will never be
always be.